A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata bemutatja Salamon László és Kornis Otto Paradíz kisasszony dráma 3 felvonásban, 5 képben. Történik 1777-ben Bécsben. Szereplők: Paradíz udvari titkár Henn János, Paradíznél a felesége Fodor Piroska, Teréz a lányuk Kis Bora, Dr. Franz Anton Messmer Sebestyén apa, Liza Teréz barátnője Benő Kinga, Messmerné az orvos felesége Lőrinc Ágnes, Bárd professzor udvari orvos Korpos András, Störg professzor Ördög Miklós Levente, Liza vőlegénye Johann Meszesi Oszkár, Posadnagy Messmerné fia Bálintörzs, Hullmann öreg színész Kién László, Krabbe fiatal orvos Bálintörzs, Fricske öreg bérkocsis Bíró József, Tellerné egy beteg asszony Szabadi Nóra. Első felvonás, első kép. Divatos Biedermeier zongoraszoba, belép balról Liza és Johann. Johann az udvari testőrezred egyenruhájában, barna fiatalember, komoly, ambiciózus, a könyv és a művészetek tisztelője. Hadnagyi rangja van.
Úgy látszik, korán jöttünk. Valószínűleg délutáni álmokat aludszák.
Liza feltűnő, úgynevezett bécsi típusú leány.
Valószínűleg még Teréz is alszik. Megkeresem Paradízt és mindjárt beküldöm. Örülni fog neked, még mindig, ha hivatalos minőségben keresed.
Azt elhiszem. Sőt, meg vagyok győződve, hogy ha ilyen minőségben gyakrabban jönnék, még inkább el volna ragadtatva látogatásomtól. A pénznek állítólag nincs szaga, de van színe, amely jó színben tünteti fel azokat, akik átadják.
Paradíz udvari titkár megjelenik az ajtóban.
Nézd, itt van a titkár úr! Jó napot, Paradíz bácsi! Remélem, nem mi zavartuk fel csöngetésünkkel.
Jó napot, titkár úr!
Paradíz udvari titkár. Az udvari tisztviselők formaruhájában. 60 év körüli. Kenneth teljesen beszél, hogy ezzel is álcázza mohó és anyagias természet.
Jó napot, gyermekeim! Világot sem zavartok. Éppen menni készültem, de maradok. Talán pénzt hoztál nekem, én a gyermekem?
Igen, pénzt hoztam. Parancsoljon. 200 aranydukát.
Köszönöm, és főleg köszönet a kegyes császárnőnek, hogy gondját viseli Teréznek, az én egyetlen gyermekemnek. Köszönöm.
Teréz már felébred délutáni álmából? Én ugyanis hozzájöttem.
Elég csak lejárjon. Teréz nagyon fog örülni. De a pénzről ne beszélj neki. Én akarom megörvendeztetni.
Immár másodszor van részem abban a kitüntető megbízásban, hogy a császárnő kegydíját én adjam át önnek, Paradíz titkár úr. Tavaly, mikor először hoztam el, meglepődtem az örömén és csodálkoztam rajta. Most, hogy látom, mennyire örül, gondolkodóba esem.
Nem ismered a pénz jelentőségét, fiatal vagy még, fiam, tele vagy illúziókkal. A császárnő szűken méri az udvari hivatalnokok fizetését. Én pedig családos ember vagyok, udvari titkár, akinek rangjához méltóan kell élnie, ez pedig pénzbe kerül, sok pénzbe.
Egyetlen leánya vakon bolyong a világban, aki ha látna, egész Európa zongoraművésze lehetne. Ezért a gyötrelmes vakságért kapja gyönge kárpotlásképpen ezt a 200 dukátot. Én az ő helyében nem tudnék örvendezni ilyen pénznek.
Méltatlan váddal illetsz, fia! Én semmi rosszat nem követek el. Én apai kötelességemet mindig teljesítem, hiszen a legkiválóbb orvostudorokkal gyógyítattam Terézt. Bárd és Störg professzorok az egyetem büszkeségei. Számtalan konziliumot tartottak felette, és mindketten teljesen kiértelműséggel állapították meg, hogy vaksága gyógyíthatatlan. Márpedig ők Isten akaratának tolmácsai, és az Isten akaratával szemben a legmagasztosabb tudomány és a leggyöngedébb apai érzés is tehetetlen.
Titkár úr, nem tett meg mindent.
Mit tehetnék még egyebek?
Van itt egy orvos, akiről csodálatos dolgokat beszélnek. Az a hír járja róla, hogy sántákat és bénákat gyógyít meg valami különös erővel, amit ő magnetizmusnak
nevez. Csak nem akarsz holmi kuruzslóhoz küldeni?
A neve Franz Anton Mesmer.
Barth professzor óva intett tőle. Én nem szeretem az ilyen titokzatos embereket.
Számos embert meggyógyított, akikről a hadpróbás tudósok lemondottak. Az ország legtávolabbi pontjairól özönlenek hozzá a betegek. Hogy lehet kuruzsló az, aki a bécsi orvosi fakultás egyik legkiválóbb tanítványa és büszkesége volt? Az a véleményem, titkár úr, hogy önnek kötelessége megpróbálni. Teréznek igazán nincs veszíteni valója.
Hagyjuk ezt a dolgot, Johann. Én nem járathatom le magamat.
Mi alatt Johann beszél, Teréz Liza karján megjelenik a színpad baloldali ajtajában. Johann nem veszi észre őket.
Nem értem ön, titkár úr. Önnek fontosabbak az elvei, mint leányának a meggyógyítása? Ha én volnék az ön helyében, még a lehetetlenséggel is kísérleteznék. Beleképzelte önmagát egy vakember érzéseibe? Elképzelte már az életet úgy, hogy nem látja ennek az életnek az arculatát? Én katona vagyok, aki gyermekkorom óta arra szoktatnak, hogy félelem nélkül gondoljak a halálra, és mégis mikor a vakságra gondolok, mindig az az érzésem, hogy az százszorta rosszabb, mint a halál.
Köszönöm, Johann. Helyettem beszéltél.
Bocsánat, Teréz. Ha tudtam volna, hogy hallják, amit mondok, egy szót sem szóltam volna.
Szívemből szóltál.
Nem azért jöttem ide, hogy zavar csináljak. Részben örültem, hogy vizet elkísérhetem, részben kötelességemet teljesítettem. Elhoztam a 200 dukátot, amire megbízást kaptam.
Hallott, Teréz? Ismét megkaptad a 200 dukátot. A császárnő szeret?
200 dukát nagyszerű. De mit érek vele? Ha megvehetném vele a napnak egyetlen fénysugarát, de így ezek az aranyok csak megaláznak és eszembe juttatják nyomorúságomat.
Ha tudtam volna, hogy szavaim ennyire felzaklatják, egy szót sem szóltam volna.
Teréz, ne sírj! Nem bírom a könnyeidet! Figyelj! Johann egy különös emberről beszélt nekem, egy orvosról, aki állítólag bénákat és sántákat tud meggyógyítani valami csodálatos módszerrel, amit ő maga magnetizmusnak nevez. Elmegyek ehhez az orvoshoz.
Ki az az orvos?
Ismered? Franz Anton Mesmernek hívják. Évekkel ezelőtt az ő házában találkoztunk Mozarttal.
Mesmer? Igen, emlékszem rá. Erőteljes ember. A hangját, mintha most is hallanám. Meleg valósággal simogató. Kérlek, apám, menj és beszélj vele.
Én megteszem, bár irtózom minden kuruzslót.
Kuruzsló?
Az ellenfele is szerint.
Elmegyek hozzá. Meg vagyok győződve, hogy majd a rendelkezésemre áll, hiszen udvari titkár vagyok, aki sokat tehetek az érdekében.
A viszontlátásra, apám! Köszönöm neked, Johann, hogy kierőszakoltad apámnál, hogy elmenjen Mesmerhez. Nélküled sohasem tette volna ezt meg. Az öreg marad ilyen, de kezdem hinni, hogy valami fog történni velem. Drágáim, beszéljetek valamit Mesmerről.
A fakultás tudósai azt mondják róla, hogy sarlatán. A betegei félistennek tartják. A barátaimmal zseninek tartjuk őt. Nagy tudósnak, aki a költő ihletével lát bele az emberi természet összefüggéseibe.
És milyen szép ember! A szemei valósággal tündökölnek, olyan fényesek, mintha állandó kivilágítás lenne lelkében.
Biza édes, nagyon ti nők nem látjátok a lényeget?
Lehet, Johann, hogy nem látom a lényeget. Viszont szent is igaz, hogy Mesmerért a hölgyek valósággal boglanak. Divatot csinálnak belőle.
Egyel több okom van rá, hogy megismerjem az emberi arcvonásait. Fura dolog, de úgy van, hogy már nem csak az orvos érdekel Mesmerben, de az ember is.
Drága Teréz, nincs ebbe semmi furcsa.
Söngettek. Vajon ki jön ilyen szokatlan időben? Nézd csak ki az ablakon, Liza.
Úgy látom, hogy a magas fakultás tudós professzorai óhajtják tiszteletüket tenni nálad. Elől Barth professzor, cammog, utána Störkatya kullog. De ezúttal egy fiatalember is lézen közöttük.
Úgy látszik, megint rajtam akarják kipróbálni tudós tapintatlanságokat.
Akkor menjünk, nem akarok tanulja lenni azoknak a magas bölcsességeknek, amelyek olyan méltóságteljesen leplezik le a tehetetlenséget. Gyere, Liza, siessünk, nehogy szembe találkozunk velük. Minden jó, Teréz?
Csak fel a feje!
Isten veletek, drága!
Johann Lizával el. Barth. A kor orvosi viseletében sudár, tárgyilagosságot mímelő, de alapjába véve szangvinikus természetű ember. Belép. Störk. Valamivel fiatalabb, szintén orvos. És mint ilyen, méltóság teljes. Követi Barthot. Krabbe, fiatal orvos, félszeg. Az ajtó közelében megáll, és szerényen figyeli a történteket.
Jó napot!
Jó napot, tudós professzor urak!
Szülei nincsenek ide, az a gyermekem?
Nincsenek. Édesanyám látogatóba ment, édesapámnak pedig fontos elintézni valója hat.
Remélem, leányom, nincs kifogásod ellene, hogy ismét megvizsgáljunk. Ezúttal nem a diagnózist akarjuk megállapítani. Egy fiatal orvost hoztunk magunkkal, a fakultás legtöbbet ígérő reménységét, akinek mind érdekes és tanulságos esetet akarunk bemutatni.
Parancsoljanak, uraim! És ki az a fiatal orvos, akit üdvözölhetek?
A nevem Krabbe, és bocsánatot kérek a zavarásért.
Jaj, ne legyen olyan túlzó, doktor! Terész kisasszony szívesen áll a tudomány rendelkezésére.
Valóban, készségesen állok a tudomány rendelkezésére, miután úgysem áll, ő van én rendelkezésemre. Doktor Krabbe, Isten hozta.
Nagyon helyesen mondtad, lányom. Krabbe doktort valóban az Isten hozta, mert az ő istene a tudomány. Krabbe doktor egyébként már tökéletesen ismeri a történetedet. Elmondtam neki, hogy kisgyermekkorod óta hogyan hemzsegtek körülötted a híresebbnél híresebb orvosok, míg végül mi ketten, én és Stöck professzor kimondtuk a tudományos szentenciát, hogy a betegséget gyógyíthatatlan. Ezáltal megmentettünk attól, hogy abban a felesleges illúzióban ringasd magad, miszerint valaha is látni fogsz. Éppen ezért nekünk köszönheted, leányom, a beletörődés nyugalmát, ami nélkül örök zaklatottság lett volna az életed.
Valóban hálás vagyok. Jöjjön hát közelebb, doktor Krabbe. Fogjon meg, nézzen meg, tanuljon rajtam.
Na, Krabbe doktor, ne izzadjon. Lépjen már elő.
Igen, igen, jöjjön Krabbe doktor, tanuljon. Mindent megteszek a tudomány érdekében, abban a reményben, hogy végül is érdekesnek fog majd találni.
Inkább csinosnak fogom találni, Paradisz kisasszony, mint érdekesnek. Szeretetre méltónak.
Tudományos konziliumra jöttünk ide, és nem ennyelegni. A mi számunkra most nem hölgy vagy leányom, hanem eset. Egy érdekes eset. Krabbe úr nem gavallér, hanem orvos. Mit bámul olyan esetlenül?
Hogy milyen elragad?
Ez a fiatal nemzedéket is megfertőzte már a szelleme megy, ami tele van könnyű élvezet vágyal, a lázadás démona fűti őket.
Igaza van, Stör kollega. A fiatalok hálátlanok, és különösképpen a nők. A ízelgő, üres szavakat többre becsülik a tégyeknél. Nem ezt vártuk tőle, Terész. Hosszú hónapokon keresztül vizsgáltalak, míg meg nem tudtam állapítani gyógyíthatatlanságodat. Azt hiszed, leányom, hogy fáradtságunk semmire se kötelez?
Ami a diagnózist illeti, nem mondhatom, hogy semmi. Annál sokkal, de sokkal kevesebb.
Hogy miket beszél ez a lány? Mi történt veled hirtelen?
Valami tényleg történt. Újra remélek.
Mit remélsz, lányom?
Hiszem, ismét hiszem, hogy látni fogok.
Micsoda, hogy ismét látni fogsz? És ezt nekem mondod, Bárt udvari orvosnak. Aljas Török, ez a lány, amit diagnózisunk helyeségét meri kétségbe vonni. Egyenes kihívása, tudomány megalázása. Nekünk nem hiszel?
Hála jó Istennek, hogy már nem hiszek.
Paradisz kisasszony, ön nem ismeri tudós professzoraimat. Messze földön híres emberek ők, akik azonban nem értenek a költészethez. Kitűnően értenek a holt anyaghoz, de nem veszik észre az élő életet. Nem érdekli őket, hogy most odakinn éppen tavasz van, és hogy a fák már virágba borultak.
Ezek a szomásságok a fizika körébe tartoznak.
A fizikát pedig Heili professzor tanítja az egyetemen, aki mellesleg mondva jobban is ért a költészethez, mint a fizikához.
Mi pedig anatómusok vagyunk.
Úgy van, csak anatómusok.
Mi valóban csak anatómusok vagyunk, de maga fiatalember úgy látszik sohasem lesz az, csalódta magában.
Téved, professzor úr. Én is szeretem a tudományt, de ez nem jelenti azt, hogy megtagadjam az életet. A tudomány az életért van, és nem az élet a tudományért. És akik ezt nem akarják beismerni, gyógyíthatatlanul öregek.
Én hála a teremtőnek sohasem is voltam fiatal abban az értelemben, ahogy maga gondolja.
Tudom, professzor úr. Gyakran láttam önt esténként, amit fáradtan ballagott hazafelé, lehajtott fejjel, pillantását egyetlen egyszer sem vetve fel. Elszorult a szívem, amikor így láttam hazaballagni a professzor urat.
Engemet ne sajnáljanak, erős vagyok, és hiszem, hogy győzni fogok a ködevök fölött.
Én is győzni akarok. Mert az én győzelmem a világosságot, a fényt, az életet jelenti, és nem a csöndes beletörődés.
Á, jó napot, professzor ura! Mi jót hozna? Azt hiszem, érdekes újságom van az önök számára.
Szólj, apám, mit üzen Mesmer?
Mesmer örömmel vesz a házába, leányom. Emlékszik rád, és azt állítja, hogy meg tud gyógyítani.
Tudtam! Éreztem, drága jó apám.
Titkár uram, miket beszél maga össze-vissza? Beszéd egyenesen nyugtalanítom. Mióta szédül?
Most szédülök, kedves professzor úr, mert egy kukkot sem értek a beszédéből.
Hát nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy mire gondolok.
Látom, hogy magánkívül van, és hogy az arca hol kékbe, hol meg vörösbe játszik.
Értse meg, hogy a maga állapota nyugtalanít. Egy normális ember nem tesz ilyet.
De tanár úr, hát mit tettem?
Szájára vette annak a sötét alaknak a nevét, amelynek hallatára jobb társaságokban egyszerűen kiköpnek az utálattól, és hirtelen másra terelik a szót, semhogy még egyszer ajtukra vegyék a nevét. Titkár úr, tényleg szándékában áll elvinni a lányát abba a sötét házba, amelyben az a szélhámos tanyázik? Igen, vagy nem?
Igen.
Uram, Istenem, hát ő nem tudja, mit cselekszik.
De hiszen már Messzeföldön tudják, hogy dr. Messmer...
Nem, mit cselekszik, ezt a gyalálatos nevet.
Értse meg végre, hogy a lányát csak jobban tönkreteszi azzal, hogy egy kuruzslónak szolgáltatja őt ki.
Ezzel azt akarja mondani, tanár úr, hogy még sötétebb lesz körülöttem?
Leányom, ne légy kicsinyes. Itt magasabb szempontokról van szó. Nagy különbség van a között, hogy a szent és évszázadok tapasztalatain bővült tudomány mondja ki rólad, hogy gyógyíthatatlan vagy, vagy pedig egy sarlatán beszéli be neked, hogy látsz, mert az egész magnetizmus, amit ez a sarlatán művel, semmi más, mint bebeszélés. Bebeszéli a süketnek, hogy hal, bebeszéli a némának, hogy beszél, és bebeszéli a vaknak, hogy lát, és a bénának, hogy jár.
Hát legyen bebeszélés, csak érezzem, hogy látok. Legyen csalóka illúzió, csak boldogítson.
Látom, hiába küzdünk a babona ellen. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit szólnak majd az udvarnál ehhez a végzetes lépéshez, kedves paradisztikus.
Én bevallom önnek, professzor úr, hogy én csak a többi udvari embereket követem. Az udvart, a diplomatákat és a gárdatiszteket valósággal megbabonáztam Eszmeri hűrneve. Megtudtam, hogy Göttinger gróf és neje, született Hammenberg Melánia grófnő, szintén pácienseim Eszmernek.
Göttingerék? Az lehetetlen, hiszen ők az én pácienseim.
Csak voltak. 10 esztendő át. Ma pedig, miután megszabadultak kínzó fájdalmaiktól, immár hálával gondolnak ők is Messmer csodatevő kezelére.
Egyet ne feledjen. Utolsó leheletemig küzdeni fogok a kalandorok ellen, és nem nyugszom addig, amíg el nem teperem. Sok sértést mondott ma nekem titkár úr, de azért sértetlen méltósággal távozok. Störk kollega, mehetünk.
Meghajlok a tudomány igazságának helytartója előtt.
Trabbe! Kövessen bennünket!
Leányom, a doktor úr meghajolt előtted, és búcsúzóul üdvözöl.
Isten önnel, kedves Krabbe doktor!
Második kép. Messmer gyógyszobája. Félkör alakú szoba, amelyben a sötét, bordó alakú színek fejezik ki a hangulat misztikumát. Hátul középen egy baldahinon áll Messmer hírhet gyógyító csöbre. Amikor a függöny felmegy, a gyógyító csöbör körül előképszerűen állnak Ficske, Bérkocsis, Hullmann, színész, Talerné, akit a későbbi orvostudomány hisztérikának nevez. Amikor a függöny felmegy, a rövid ideig csend. A páciensek áhítatos csöndben állnak, a két kezükkel a csöbör szélét fogják, és az arcukról feszült, odaadó várakozást tükrözik. Fricske, öreg, nagybajuszú, pofaszakálas Bérkocsis.
Már szédülök a fáradtságtól, de annyi szent, hogy a fájdalmaim ismét megszűntek. Lehet, hogy az ördög akarja így, de bánja a fene. Ha az ördög segít rajtam, akkor inkább az ördöggel tartok.
Hallja maga, Fricske, mit lefetyel mindig maga? Azt hisz, hogy most is a vakon ül és a lovaival társulok? Műveletlen, jobban teszi, ha hallgat. Ha valaha járt volna a színházban, és tudná, hogy ki volt Shakespeare, akkor tudná, hogy fiatalkoromban én voltam a legjobb Horáció, és a legjobb Hamlet Bécsben. És tudja maga, hogy mit mond Horáció?
Horáció urat nem ismerem, sohasem utazott a fiáterem.
Na, hallja maga, Fricske, ne ízletlenkedjen. Ez a Horáció évszázadokkal ezelőtt élt, és azt mondta, hogy sok dolgok vannak égen és földön, amelyeket értelmünkkel fel sem foghatunk. Ez a magnetizmus is ilyen elfoghatatlan dolog.
Maguk ketten mindig veszekednek. megrontják a csodálatos hely csodálatos hangulatát. Ahelyett, hogy a mi nagy megmentőnkre, Mesmer doktorra gondolnánk, mindig a maguk kis ügyeivel hozakodnak elő. Így nem lesz teljes a gyógyulás.
Ne haragudjon, kedves kis Ofélia, de igazán nem tudom, hogy magának a szerelem hiányon kívül mi más baja lenne, és mit akar gyógyítani?
Kedves néhai Hamlet úr, kikérem magamnak ezt a bizalmaskodó hangot. Megsugom, hogy fiatalkorom ellenére a sok szerelmi tapasztalatba betegedett bele a szívem.
Akkor miért jött ide? Akkor inkább vonuljon zárdába, kis Ofélia.
Ócska csepürágó, a férfiak mind disznók.
De csak a nők segítségével lesznek azokká.
A maga női. Emlékszem rá, amikor egész Bécs külvárosa a maga olcsó sikereiről beszélt.
Akkor elég régi időkre tud visszaemlékezni, fiatal asszony.
De ezeket az évtizedeket mindig példás tisztességben és az erény szolgálatában töltöttem el, ahogyan a felséges császárnőnk előírja.
Ez meg is látszik magán.
Ripacs. Nem hiába az epéjét fájlalja, mindig epét köpköd az emberre.
Megjelenik Mesmer. Magas homlokú, erőteljes megjelenésű, jóképű férfi.
Jó napot, kedves pácienseim! Hogy érzik magukat?
Jól, kedves mester. Csak nem úgy, mint a legnagyobb tapsviharban.
Mintha kicseréltek volna, kedves mester. Már nem érzek nyomást a szívemen. Valósággal megfiatalodtam.
Én meg újra úgy közeljük tudnék vágni a lovaimnak, hogy na!
Na jó. Örvendem! Akkor mára befejeztük a kúrát. A viszontlátás! Teréz, jöjjenek be!
Teréz poskarján bekötött szemmel belé.
Behoztam az áldozati báránykát, kedves atyám, ha szabad ezt a kifejezést használjam.
Nincs időm szavaid értelmét mérlegelni, drága hadnagyocskám. Hozzá kell fognom a munkámat.
És meddig fog tartani még ez a meddő kísérlet? 2 hete már, hogy azzal biztatott Terézt, hogy látni fog. Ez alatt az idő alatt csak a reményeket növelted meg benne, és figyelmét teljesen elterelted rólam, aki pedig mindent megteszek, hogy légvárak helyett a magam kis pozícióját építsem ki a szívében. Ugye, Teréz?
Kedves Pós, igyekezett el tiszteletre méltó, de meddő. Én látni akarok, és Mesmer jó voltából.
Jó, akkor megyek. Az én türelmem nagy, és hiszek a győzelemben.
Viszont a látásra, fiatal barátom. Úgy érzem, Teréz, hogy ma dűlőre kell jutnunk. Hisz bennem, Teréz? Hisz a csodát?
Hiszek. Hiszek. Hiszek az isteni erőben, amely kezei érintésében felém állt. És hiszek magamban, aki alázattal hajlott meg ereje előtt. És igen, hiszem, hogy látni fogok.
Térdepelj el a Teréz. Folytatni fogjuk a kezelést. Az életre gondolja most Teréz. A napra, amelynek eddig csak a melegét érezte. De nem! A hajnalra gondoljon, amelynek csak hangjait hallotta. Gondoljon az alkonyra, amelynek csak lágy szellői érintették az arcát. Gondoljon a nyári éjszakánkra, amelyeknek csak távoli muzsikáját hallotta. Gondoljon az erdőkre, amelynek csak illatát érezte, de nem látta bennünk az árnyjátékát, a színes bogarak nyüzsgését, a lombkoronákat. Gondoljon a végtelen tengerre. Gondoljon az asszonyra, a lányok és a férfiak szemeire, amelyekben a harag, az öröm, a bánat és a szenvedés fényei bújdokolnak.
Forró reszketést érzek, mestere. Úgy érzem, mintha a világ kifordulna a sarkaiból, és valami vad rohanással tartana felénk. Félelem hatát, félek a csodától. Félek.
Ez a félelem, a megváltás félelme, Teréz. Most leveszem a kötést a szemeimből.
Ne, én még nem. Hát, ha nem következik be a csoda.
De igen. Most bekövetkezik a csoda. Vigyázzat, Teréz, most leveszem a kötést. Most pedig lassan nyissa ki a szemeit.
Látok. Nagy Isten, látok!
Íme, a csoda beteljesedett. Az isteni homályt fellebbentettük. Nyugalom, Teréz.
Milyen furcsa minden. Kösse vissza szemeimet, mintha valami ismeretlen erő zúdulna rám. A fény nem bírom, kösse vissza szemeimet.
Igen. Ez a mindent betöltő fény, amely megvilágosítja a lelket.
És maga is, mester, milyen különös. Milyen különös az ember képe. Mi ez is hasonlít?
Isten kép mására vagyunk teremtve. S ha a tükörben a saját képét fogja megpillantani Teréz, ezt is el fogja hinni?
Milyen érdekesen mozog a szájam.
A száj, szem, homlok.
És milyen különös színe van a szájának, mester?
Piros. Jegyezze meg magának, piros. A vér és az alkonyat színe.
A szeme.
A színe kék, mint a tengerek és mint az éj, amelyen a nyár mosolyogva tündöti. Fej, a hajam, fekete.
Tudom, ezt a színt ismerem. Elmúlt vakságom színe volt ez.
Reméljük, hogy végleges elmúlt. Na, mit néz olyan mereven?
Milyen furcsa ez a nyúlvány. Istenem, milyen nevetséges, hogy keresztül akar szúrni vele.
Meg fogja szokni, és akkor már nem fog nevetni rajta többé.
És a hangja is milyen más, mint eddig volt. A melegségének, mint a színe volna, és mintha meg lehetne fogni őket. Láthatóvá váltok a hangok is.
Helyesen érzi Teréz. A természetben minden, ami különbözik egymástól, egyben meg is egyezik. Most örüljön a fénynek, de legyen óvatos is, ne részegedjen meg a látás gyönyörűségétől, mert megárthat.
Belép Mesmerné. Mesmer és Teréz párbeszéde folyamán halkan benyit. Féltékenysége fokozódik, amikor a két ember bizalmas közeledését látja.
Pardon, nem zavarok? Mert ha zavarnék, akkor itt sem vagyok.
Hát, te vagy itt, kedvesem. Fölöttébb halkan jöttél.
Halkan. Váratlan vendégként.
Ó, kedvesem, túlzol. Te sosem léphetsz be váratlan vendégként. Sőt, örülök, hogy itt vagy. Legalább tanulja lehetsz a csodának. Képzeld el, Paradisz, kisasszony, lát!
Lát, szép. De úgy látom, hogy visszanyert látását főleg rád pazarolt.
Hogy ez természetes. Én vagyok az első ember, akit látó szemeivel megpillantott az emberek között.
Az első férfi a férfiak között.
Paradisz kisasszony, a hölgy, akit maga előtt lát, a felesége.
Igen, kisasszony, én Mesmerné vagyok. Boldogítja a kisasszonyt, hogy láthat.
Még nem látom ugyan teljes tisztasággal az arcát, de nagyon örülök, hogy annyit is láthatok önből, amennyit látok. Ne arra ugyan asszonyom, hogy nevetek, de az a... Az a nyúlvány az arca közepén, mintha keresztül akarna szúrni vele.
Csak ugyan, mintha keresztül akarnám szúrni.
Mesmerné elmegy.
Te haragszik rám a
feleségem? Lehet. De ezt maga még nem érti, Teréz. Még nagyon újonc az emberi dolgok meglátásának. Szeszélyes hangulat ez nála, ne törődjön vele. Inkább örüljön annak, amit látni fog.
Igaz, hiszen szédülök a gondolattól, hogy mi minden látni valóban még számunkra.
Jöjjön a kedved! Bemutatom magának a szabad természetet, de előbb bekötöm a szemét, mert a fény megállt. Csak lassan, óvatosan a fényjel.
Mesmer és Teréz elmennek. Liza bejön. Ki akar menni, de ebben a pillanatban belép Mesmerné.
Jó napot! Nincs itt Teréz?
Nincs itt. Férjem oldalán a kertben megtalálhatja. Paradisz kisasszonyon beteljesült a csoda. Lát! És mint természetéhez illik, látását elsősorban a férjemre pazarolja.
Mit mond? Teréz lát?
Igen. Ahova, hogyha levezettem, legalább szemtanúja lehet egy bájos idillnek. Paradisz kisasszonyim már nem csak lát, de egyszer s mint ki is nyílt a szeme. Na jöjjön, menjünk.
Teréz lát! Boldog vagyok.
Jöjjön be nyugodtan, Stör kollega. Jöjjön csak. Borzalmas hely ez, annyi igaz, de az ördögöktől nincs mit tartania. Na, ne remegjen! Minden esetre vessen keresztet, az semmi esetre sem fog ártani.
Hű! Milyen furcsa színek! Ilyen lehet a túlvilág díszlete is. Ilyesmit még sohasem láttam. Mondja, Bárt kollega, vajon szellemek nem szokták meglátogatni ezt a helyet?
Csak nem hisz a szellemekben, kollega. Látja, én nem hiszek benne. De nagyon jó, hogy nincs itt senki, legalább alaposan szétnézhetünk ebben a bűnbarlangban.
Nézzünk hát szét!
Jöjjön, ne féljen, amíg engem lát. Na, fogjon karon.
De Bárt kollega, maga is remeg. Vessen maga is keresztet. Ez magának sem fog árdani.
Nem félek. Egyáltalán nem félek. De ezért csak maradjon mellettem, kollégám.
Végül is, Bárt kollega, hisz maga a szellemekben, vagy nem hisz?
Mint tudós, semmi esetre sem hiszek benne. De mint... magánszemély néha erőt vesz rajtam a kísértés, hogy higgyek létezésükben.
Nini, csak most veszem észre. Mi az ott? A bordó baldakin alatt.
Ez az a híres gyógyító csöbör. Állítólag árad belőle a gyógyító elixír. Mesmer a feltalálója, és a gyengék és ostobák a haszonélvezői.
Talán valami orvosságot tölt belé.
Á, de hogy? Üres az, nincsen benne semmi. Éppen ez a csalafintaság. Magnetikus erő állat belőle. Hallott maga még ilyet? És a bolondok köréje állnak, fogdossák a csöbör széleit, és várják a gyógyulást.
És mondjam, maga végignézett egy ilyen procedúrát?
Egy csalódott páciensen beszélt nekem róla, szegény a háborúban elvesztette az egyik lábát. Aztán idejött, megfogdosta a csöbör széleit, persze hiába, a lába mégsem jött vissza. Szegény csalódott ember kétségbe esve jött hozzám.
És maga tarts a lábát!
Én megállapítottam a gyógyíthatatlanságát. Mit nézi annyira azt a csöbröt?
Az újszerűségét csodálom. A próbálkozás kétségtelenül eredeti.
Eredeti, de veszedelmes. És konkurencia, kollégám. Veszedelmes konkurencia. Nem gondolt arra, hogy Mesmer milyen károkat okoz nekünk? Az udvarban egyre inkább érdeklődnek iránta. Még megeshetik, hogy a császárnő udvari orvost farag belőle, és a fakultáson, majd helyettünk ez a kuruzsló fogja a fiatalságot veszedelmes tanaival megfertőzni. Tűrhetjük, hogy ez a senkiházi, aki a mi tudásunk emlőin nevelkedett, kitúrjon bennünket?
Igen, annak az embernek ereje van.
Ereje van? Szét kell törni az erejét, hogy megsemmisél az egész embert. A régi jóvilágon az ilyen kuruzslókat kivittek a piacra, mágiára rakták és elégették.
És ma?
Tétlenül nézzük, hogyan teszik csúffá korunk magasztos tudományát. Tudja, kollégám, gyakran adok hálát a sorsnak, hogy pont ebben a világos korszakban születtem. Milyen szerencse, hogy éppen ebben a dicső században adatot élnem, mely a tudományt oly magas fokra vitte, hogy szinte kételkedni kell, vajon van-e még fejlődési lehetőség az orvostudománynak? Hiszen ma már pontosan megállapíthatjuk, hogy ki gyógyítható, és ki nem. Ez már a csúcspont, kollégám, amelynél nincs tovább. És ezt a dicső kort hagyjuk megcsúfolni ettől a hippán kalandortól. Jaj, megint belém nyillalott ez a szörnyű fejfájás.
Még mindig szokott fájni a feje. Azt hittem, hogy már régen elmúlt ez a betegség.
Jó, dehogy múlott. Mindig újra és újra elővesz, és úgy kínos, hogy alig lehet kimondani. Vág, tép, mar, szaggat. És úgy érzem, mintha ezer darabra tépnék szét a fejemet. Ez így kibírhatatlan.
Mit tehetnék? Többször megvizsgáltam már, de nem találtam komoly okot a főfájásra, de a maga helyében én mégsem javítanék annyit. Megállapítanám a baj gyógyíthatatlanságát, és tovább tűrném a fájdalmat.
Nem, ezt nem lehet elviselni. Mint a szikladarabokkal ütögetnék a fejemet. Pokoli kín.
Sajnálom, semmit sem tehetek. Nem tudok más mondani. Hinni kell a tudományban.
Esküszöm az égre, hogy szentül hiszek a tudományban, de ezért a fejem úgy fáj, hogy majd szétreped.
Közben én egészen megszoktam már ezt az atmoszférát is. Remélem, nincs kifogás ellene, hogy helyet foglaljon.
Leül a székre a baldahin mellé, de úgy, hogy a baloldali ajtótól ne lehessen látni.
De kérem, csak tessék, foglaljon helyet.
Lassan tétovázva oda megy a csöbörhöz, észrevehető ágyitattal melléje áll, megfogja a szélét, másik kezével a fejéhez nyúl, és várja a hatást. Mesmerné és Liza együtt belépnek. Nem vehetik észre a professzorokat.
Na, Liza kisasszony, meggyőződhetett róla, hogy nekem van igazam. Terész tényleg lát. És hálás megmentőjének. Rohanok, hogy elmondjam a szülőknek a csodálatos élményt. Revoir, asszonyom.
Na viszont látásra, Liza kisasszony. Ó, bocsánat, uraim, hogy nem vettem észre önöket. Jó napot kívánok.
Engedje meg, asszonyom. Stör, udvari orvos vagyok. Ha nem emlékezne rám, én az erkölcsbíróság megbízásáról bátorkodtam átlépni házának küszöbét.
Az erkölcsbíróság megbízásáról?
Igen, asszonyom, az erkölcsbíróság megbízásából. A hazai tudomány végül is megelégelte férjének, erkőstelen kuruzsolói működését.
Megelégelték? És milyen szándékkal jöttek most ide?
Egyelőre csupán jó indulatú tanácsot óhajlunk adni Metzmer doktornak, hogy megóvjuk őt a súlyosabb következményektől.
És mi lenne az a tanács, tudós professzor úr?
Ha sokáig feszítik a húrt, elszakad. Nem tanácsos megvárni, míg odáig fajulnak a dolgok. Ha lehet, meg kell előzni a bajt. Az a tanácsuk, hogy Metzmer úr, amilyen csak, hamar csak teheti, tegye át kuruzslói működésének szinderét valami más országba, ahol esetleg eltűrik, hogy babonájával beszennyezze a tudomány tisztaságát.
És ha jó szántából nem menne?
Ha jó szántából nem menne, úgy kénytelenek lennénk az erőszak eszközéhez hűlni.
Talán ki akarják utasítani?
Minden bizonnyal ez lesz a vége.
És ha kiutasítják, akkor itt kell hagynia mindent. A házamat, a barátait és a betegeit is. Ugye a betegeit is?
Természetesen mindent. A betegeit is.
Elismerem, professzor urak, hogy az önök felháborodásában van némi logika. Férjem, az egyes betegek, különösen női betegek, gyanús hálával ragaszkodnak. Ezt én sem nézhetem tovább tétlenül. Elvégre mindent nekem köszönhet. Megvettem magamnak. Én emeltem ki a szegénységből, az ismeretlenségből, és nekem köszönheti, hogy ma a legelőkelőbb társaságok tagja. Éppen ezért nem tűrhetem, hogy fellázadjon ellenem, aki jogos birtokosa vagyok. Ha tovább folytatja játékait azzal a kacér teremtéssel, aki el akarja csábítani, nem fogom megakadályozni a kiutasítását.
Micsoda? Leány beszél asszonyom.
Már 2 hete van a házamban, de vagy ő fog innen elpusztulni, vagy az uram.
Az ön helyével, asszonyom, még ennyi ragaszkodást sem tanúsítanék azzal a sarlatánnal szemben.
Pedig ez érthető, professzor úr. Eddigre az ő nevét viselem, s volt idő, amikor nagyon szerettem. Amikor még komoly tudós láttam benne, és nem volt mi asszony varázslott.
Csendet! Egy pillanatra csendet kérek.
Mi az? Mi történt magával, Bart?
Valósággal csoda történt velem.
Mit beszél? Csoda?
Igen. Ez maga a csoda. Elmúlt a főfájásom, érti? Elmúlt a gyötrelmes kín. Hónapok óta először érzem magam frissnek és könnyűnek. Újjászülettem.
Ha igaz, amit mond, úgy ez gondolkozásra késztet.
Lehet. Miután saját magamon ismertem fel egy démoni ember hatalmát, 2-szeres okom van arra, hogy tekintet nélkül harcoljak ellene. Most már 2-zött erővel fogom ellene felvenni a harcot, és biztosíthatom önt, asszonyom, hogy kiutasítása hamarabb fog megtörténni, mint sem hinné.
Bízom jó akaratukban, uraim. Az úr vezérelje lépteiket.
Kikíséri az orvosokat, akik jobbra el. Metzmer belép balról. Karon fogva hozza Terézt.
Most aztán pihenni kell, Teréz. Nem szabad túl erőltetnie magát.
Pihenni, már is pihenni.
Igen, igen, Teréz. Igen, kell. Most magára hagyom, és ez az egyedüllét jót fog tenni magának. Adjon hálát az úrnak, hogy megsegít.
Metzmer el.
Mit akar, mondja? Mit akar maga itt? Mit akar, Paradisz kisasszony?
Hogy én mit akarok? Imádkozni akarom.
Imádkozni akar. Hát csak imádkozzon rá, fér magára.
Légy áldott, teremtő, aki szemeimnek visszaadtad a sötét világba vonult fényességét. Aki megengedted nekem, hogy a világot teremtményeinek arculatát megpillantassam, hogy gyönyörködhessen világ dicsőségében. Légy áldott az irgalomért, amelyel megengedted, hogy ezt a napot megélhessen.
Lát!
Miközben imádkozik, megjelenik Paradíz és felesége.
Lát!
Paradízné köpcös, tipikus kincstári asszony. Korlátolt természet.
Igen, lát! És áld meg Metzmer mestert, aki végtelen hatalmad erejében részesített tért. Áld meg őt és minden jó akaróját. Ámen. Na, jó emberek, vigyázzatok, nem is kellett olyan. Kik vagytok és mit akartok?
Paradíz udvari titkár tisztelettel bemutatkozik a saját leányának.
Apám!
Ez pedig itt hites feleségem, Paradízné asszony. Az anyám.
Második felvonás, harmadik kép. Ugyanott, másnap Mesmerné áll a tükör előtt, és szépíti magát. Az utolsó simításoknál tart. Zongorajáték hangja hallatszik. Rövid szünet után jobbról belép Bosch.
Kezedre csókolom, anyám. Mit csinálsz? Szépíted magad?
Bizony, gyöngyöm, ma nagyon szép akarok lenni. Egy olasz szemlistát fognak majd bemutatni nekem. Elbűvölő fiúnak mondják.
Neked mindig rendkívüli érzéked volt, anyám, a művészek iránt. Csak tisztelt férjed, Mesmer úr nem veszi ezt észre. Egyébként nekem is rendkívüli mondani valón van számodra.
Na mi az, fiam?
Mondd, anyám, odabent most Paradis kisasszony zongorázik?
Igen. Ő bár már máshol zongorázna.
Miért? Tehetségesen játszik. Nos, róla akartam beszélni vele. Engem Teréz egészen megbolondított.
Nem? És Teréz mit szól hozzá?
Nem kételkedhetem benne, hogy meg fogom törni érthetetlen ellenállását. Ha meg fog látni, remélem, hatok rá.
Te vagy a legcsinosabb tisztecska a bécsi garnizonban. Anyád vére buzog benned, aki nem ismer ellenállást. Csak rajta, fiam. Sokkal szívesebben látlak téged a Teréz oldalán, mint akárki mást. Csak az a fő, hogy aztán ne vedd komolyan ezt a játékot. Meg kell puhítani a kislányt, letörni az áhaskodó gőgjét.
Bízd csak rám, anyám. Ha én egyszer nyerekbe ülök, akkor ott más számára nem marad
hely. Jól beszélsz, fiam. Igazi posfiú vagy. Na, Isten veled, mennem kell, mert várnak rá.
A viszontlátás a szép, anyám. Mi a váratlan és kedves vendégek?
Szervusz, Pos.
Miben lehetek szolgálatotokra?
Terészhez jöttünk. Élvezni akarjuk a hatást, amit látod szemeivel pillant meg bennünket.
Én magam is erre várok. Remélem nem fog a hatás elmaradni.
Mondja, Pos. Maga talán komoly jelentőséget tulajdonít ennek a hatásnak?
Minden reményem és minden vágyam ez. Sőt, feltétlenül számítok a maga támogatására, Liza kisasszony.
Ha jól értettem, a Potsdam úr szerepét szánja nekem?
Jól értette.
Semmi jónak nem vagyok az elrontója. A kérést tőlem lehetőleg teljesíteni fogom, de ha csak Teréz is úgy akarja.
Merem remélni, hogy akarni fogja.
Ha rám fog hallgatni, akkor remélhet, kedves Pos. De most megyek Terézhez.
Előre is hálás vagyok, Liza kisasszony. Mi a véleményed Terézről? Elragadó, de kissé szeszélyes teremtésnek látszik.
Figyelmeztetlek, hogy Teréz nem holmi könnyű természet, aki olcsó játékokra alkalmas. Gondolj tiszti becsületedre, mielőtt elragadhatnád magad.
Túlságosan szigorú vagy, Johan. Úgy látszik, a jegyesség rossz hatással van rád. A fiatalság némi könnyedségre kötelez. Amint látom azonban, neked ehhez nincs érzéked.
Amit mondtam, megmondtam.
Liza karon fogva bejön Terézzel.
Á, kezei csókolok, Teréz. Csak hogy mint látott, láthatom viszont. No, ugye bevált a jóslatom. Mesmer magával is csodát művel.
Örök hálára köteleztél, Johan.
Na, lépjen előbbre, fiatal ember! Teréz minden bizonnyal kíváncsi magára, Pos hadnagy úr.
Bár kételkedtem abban, hogy a csoda be fog következni, mégis örvendek, hogy beteljesedett.
Egyelőre nem látok semmi különösebbet magán, Pos.
Mert még nem ismer közelebbről Paradis kisasszony.
Nem gondolja, hadnagy úr, hogy a túlságos közelség olykor az eltávolodás szolgálja?
Lehet. De én bízom a közelségem erejében.
Vigyázom, hogy önbizalmában ne lássák elbizatottságát.
Teréz, ne feledd, hogy ha a nők egy férfiban bízni akarnak, meg kell engedni nekik, hogy ők maguk is bízzanak magukban.
Úgy van. Elméletileg pompásan fel vagytok készülve az örök játékra. A gyakorlat fogja majd eldönteni az elmélet helyességét.
Helyes. És hogy a gyakorlatnak helyet és jelentőséget adjunk, azt hiszem, Johan, hogy nagyon gyakorlatiasan cselekednénk, ha eltávoznánk.
Helyes, menjünk.
Mi is ijedtek? Túl nagy jelentőséget tulajdonítotok a kettőnk együtt létének.
Ne oktasd, Teréz! Ezt én már jobban tudom. Nekem vőlegényem van.
És különben is. Mindentől függetlenül engem hív a kötelesség.
Liza drága, ha már mentek, arra kérlek, légy szíves, menj haza a szüleimhez, és kérd el az új bársonyruhámat.
Az új ruhát? Meglepő kérés. Miért van rá szükséged?
Teszteni akarok!
Á, vagy úgy?
Csak menjen, Liza kisasszony, csókolom a kezeit, Szervusz, Johan!
Én veletek!
A viszontlátásra!
Johan és Liza el.
Legelőször is gratulálok a zongoraművésznőnek előbbi élvezetes játékához. Gyönyörű volt.
Köszönöm, Poskonnak.
Most, hogy végre egyedül maradtunk, s végre nem csak a hangomból következtetett szenvedélyemre, hanem egy kissé láthat is, remélem nem fog csalatkozni várakozásaiban. Végül is Bécs első gavallériai közé tartozom, akinek a nők nem igen szoktak nemet mondani.
Hát, ha a szemtelenség elragadó tud lenni, úgy megértem őket.
Szemtelenséggel szoktam kezdeni, hogy a végén mindig elragadóan kedvesnek találjanak.
Egészen közel megy Terézed, átkarolja a derekát és meg akarja csókolni.
Hogy ne nézze hozzám nyújni!
Ne izgassa magát, Teréz! Ezek csak olyan bevezető akkordok, helyesebben terepszemle. Mert a szerelem is háborúskodás, amelynek megvannak a maga stratégiái szabályai. És én ebben a tudományban már letettem a szakvizsgákat. Akár generális is lehetnék.
Engem azonban ez a tudomány egyáltalán nem érdekel.
Ellenállása nem győz le és nem győz meg, Teréz. Nem a szavak a döntők, hanem a cselekedet.
Ereszten el! Ereszten, segítség!
Mesmer hirtelen balról felé.
Mi történik itt?
Jó, hogy jött, mester.
Mondd, fiacská. Mi történt?
Semmi különös. Én udvaroltam, s Teréz érthetetlenül ellenállott. A vakság túlságosan hozzászoktatta az erényhez.
És mint jó katonához illik, te természetesen rohamot vezettél az erényeiért. Csak hogy ez nem csatatér, és nem alkalmas holmi manőverekre.
Ami a házat illeti, azt hiszem jobb, ha nem feszegetjük, hogy kinek vannak jogai ebben a házban.
Nincs kedve most jogi vitákat folytatni, de nyomatékosan kérlek, hogy egyelőre hord el.
Nem tudok ellenállni egy ilyen tekintélyes atya parancsainak, aki az ifjúság előjogait akarja vitorolni átkozottul csinos páciensével szemben. Azt hiszi, kedves atya, hogy nem látom, mi készül? Ön csak azért veszi védelmébe Paradis kisasszony erényeit, hogy saját magának biztosítsa eme erények lerombolását, ha ugyan már eddig le nem rombolta. Figyelmeztetem, kedves öreg Don Juan, hogy ebbe a kis játékba van nekem, és nem csak nekem, hanem anyámnak, az ön hites feleségének is némi beleszólása, és nem csak a hitvesi kötelem, hanem a tulajdonjogám is.
Miért tűri mester ezeket a sértegetéseket?
A hitványságot gyógyíthatatlan betegségnek tartom, amelyet még magnetikus pofonokkal sem lehet enyhíteni.
Próbálná csak meg!
Ebben a pillanatban belép Mesmerni.
Vissza kellett jönnöm. Az a szemtelen olasz nem jött el a rendezvúra.
Jó, hogy jössz. Jó, hogy vissza kellett jönnöd, anya. A legalkalmasabb pillanatban jelentél meg a családi otthonukban.
Beszélj, fiam, mi történt?
A kis szende galamb és a csodatevő bárány idélt szőlet a hátad mögött.
Maga szemléletlen perszóna. Tehát mégis jól láttak a szemei. És te, Ankez. Így fizetsz jó téteményemért? Ezzel köszönöd meg, hogy kiemeltelek a cselédek sorából, és hosszú éveken keresztül kitartottalak?
Nem maradtam adósod, amit kértél, megkaptad. Nem én kértelek feleségül, te vettél férül engem.
Megvettelek, és így jogom van kizárólagos birtoklásodhoz. Ami az enyém, és ha kell, még botrányárán is meg foglak tartani. Ha, jó, hogy itt vagy, fiam, gyere. Megmutatom én magának, hogy ki vagyok én.
A viszontlátásra.
Mester, bocsásson meg nekem. Bocsássa meg, hogy szenvedést okoztam megmentőmnek, aki visszaadta személyi világát.
Szóval sem érdemes leányom.
Semmit sem hittem el. Inkább meggyűlöltem azt az asszonyt. Hogy mert így beszélni magát?
Ne túlozzon, Teréz. Én csak egyszerű szolgája vagyok egy ismeretlen erőnek, amelyet magam is inkább csak sejtek, mint ismerek. A kezeimmel hozzáértem egy rejtelemhez, amely mióta engedelmeskedik intésemnek, ismeretlenebb előttem, mint az előtt. Talán boldoggá tudok tenni egyeseket, de engemet boldogtalanná tesz a homály. Egyedül érzem magamat, egyedül van Istennel és a világban.
És az én szeretetem az semmi?
Ahhoz, drága egyetlen leányom, ahhoz nincs jó.
Ezt nem a jobb dönti el, hanem az érzés. Az ő lelkében megte nem visszhangzik az én érzésem.
De igen.
Milyen szomorú. Az első látás örömét már is felváltott az első bánat.
Aki látja a világot, annak azt is látnia kell, hogy nem túlságosan elragadó.
Örüljön, hogy még nem lát eléggé tisztán.
Ha magát láthatom, mester, az kárpótol azért, amit látok. És Teréz. Azért, amit nem látok.
Teréz, a szavai felemelnek is, egyszerűen lesütöm. Én csak a látását adtam vissza, de maga az életet akarja visszaadni nekem. Lehetséges ez?
Csókoljon meg!
Negyedik kép. Paradisz titkár szobája. Amikor a függöny felmegy, Paradisz és Paradiszné ülnek az asztalnál. Az asszony kézi munkázik, a férfi zongorázik. Történik egy órával az előző kép cselekménye után.
Kezeiket csókolom!
Szervusz, drágám! Mi újság?
Mit csinál Teréz?
Kitűnően érzi magát, és egyre vidámabb.
Egyre vidámabb? Hála Istennek! Ez a gyógyulás legbiztosabb jele.
Tulajdonképpen ő küldött ide. Arra kért, hogy vigyem el neki az új ruháját.
Hát az mire kell neki?
Tetszik tudni. Amióta lát, mindig a tükör előtt ül, mert nem tud betelni azzal a csodával, hogy saját magát láthassa. Rájött, hogy szép. És most azért akarja felvenni a ruhát, hogy még szebbnek lássa magát. És azon kívül van egy másik oka is.
És mi az a másik ok?
Egy fiatal tiszt.
Nem mond. Egy fiatal tiszt? És ki az a fiatal tiszt?
Poshadnagy. A Mesmer mostoha fia. Csinos fiú és bomlik Teréz után.
Ha már bomlik, úgy nagyon jól teszi, ha Teréz után bomlik.
A pos fiú! Ismerem! Szép örökség vár rá. Az apja nagy lókötő volt, tehát jól megszedte magát. De a pénznek nincs szava. Tévedett. A pénznek igenis kitűnő illata van.
Na, én megyek és hozom a ruhát.
Meddig kell Teréznek Mesmer házában maradnia? Már nagyon hiányzik neki.
Teréz jól érzi ott magát.
És hányadánál ez a dolog Teréz és Pos között? Hm? Remélem, komoly szándékai vannak a fiatalembernek. És Teréz, ő is érdeklődik a hadnagy iránt?
Kedves Paradisz bácsi! Amíg egy leány el tudja hitetni egy fiatalemberrel, hogy a házassága földi paradicsom kulcsa, addig sok víz lefolyik a Dunán. De remélem, hogy ezúttal könnyű lesz a Teréz dolga.
Hát én is remélem, hogy így lesz. Hogy a szerelemből meg lehessen élni, elsősorban pénzre van szükség. Nem igaz, Liza? Te például nem örülsz annak, hogy Johannak van mit aprítani a tejben?
Hm? Őszintén szólva erre még sosem gondoltam. A szerelem tetszik tudni.
Tudod, leányom, de sosem szabad olyan vaknak lennie, hogy a pénzt meg ne lássa.
Na, lelkem, itt van Teréz bársony ruhája, ha teljé benne örüme a drágának.
Köszönöm Teréz nevében is, megyek is, kezeiket csókolom.
Mit szólsz ez a poshadnagyhoz? Csak Teréz el ne roncsa a dolgot, mert vagyonos fiú és kitűnő parti.
A pos fiú könnyelmű ember hírében áll.
Ó, minden fiatal ember könnyelmű, ha teheti. Azután, ha elköveti a törvényes könnyelműséget és megnősül, mindegyik megkomolyodik, mert nem tehet egyebet. Tessék!
Jó napot kívánok! Bocsánat, hogy így betörtünk önökhöz.
Ó, hát olyan betörés ez, asszonyom, aminek csak örülhetek. Hát Isten hozta őket.
Isten hozta, és most hát nagy úr.
Van szerencsém, Paradisz úr. Kezét csókolom, Paradisznyi asszony.
De miért nem foglalnak helyet? Intézkedj a Zsuzsanna felől, jó? Fagylalt is legyen.
Ne bocsátanak, de ki kell néznem a konyhába.
Azt hiszem, asszonyom, felesleges fárasztani a magát. Mi nem most puzsonnázni jöttünk ide.
Menj csak, fiacská, sejtem én, hogy miről van szó.
Jó, megyek.
Sejti, hogy miért jöttünk? Érdekes. Egy apa, aki előre informálva van leánya tévegéseiről.
Hogyan? Ad nagy úr. Teréz talán akadékoskodik, talán ellenáll az ön megtisztelő ajánlatán?
Nekem ellenállt, de rájöttünk csak azért, hogy annál kevésbé álljon ellen Mesmernek.
Bűnös szenvedélyükkel bemocskolták a házamat.
Erről van szó, Paradisz úr.
Erről.
Azonnal hozza vissza leányát a házamból, nem fogjuk tovább tűrni ezt a gyanázatos játékot.
Úgy van, nem fogjuk tűrni.
Önök lehetetlenségről beszélnek. Teréz a legtisztább leány, akit Bécsben ismerhető, található.
A fagylatot már készítik, azt hiszem remek lesz.
Paradíz úrnak már nem kell lehűlnie.
Tudod, mivel vádolják ő nagyságék a leányunkat? Hogy Teréz a bűnös szerelembe keveredett Messmer doktorral.
Az lehetetlen.
Nekem is ez a véleményem.
Nem az ön véleménye a döntő, hanem a tények. Mi csak azt állítjuk, amit láttunk és hallottunk.
Mi nem vagyunk vakok.
Kérem, sőt, követelem önöktől, hogy azonnal hozzák haza leányukat a házamból.
Teréz ott marad mindaddig, amíg teljesen meg nem gyógyul.
Ez provokáció. Mi a botránytól sem riadunk vissza, hogy célunkat elérjük. Ön nagyon jól tudja, hogy a felséges császárnőnek mi a felfogása a női tisztességről, és tudják azt is, hogy mi a büntetése azoknak a hölgyeknek, akik szembe helyezkednek az ő szigorú elveivel.
A hadnagyúr bizonyára azokra a hölgyekre gondol, akik nem ön által térnek le a tisztesség útjára.
Ez személyeskedés! Engemet hagyjunk ki a játék!
Jaj, megsértettem talán férfiú önérzetét, hadnagyúr.
Szó sincs róla.
Pedig joggal megsértődhettem volna.
Ön titkár úr visszaél a vendégjoggal. Mi az ön és leánya jó hírnevét akarjuk megvédelmezni, és ön ezt gorombasággal honorálja. Rendben van, titkár úr.
Fiam, menjünk. Kár minden további szóért. Rövidesen eljön az az idő, amikor kényszerítés nélkül is szívesen hoznánk haza a drága leányukat. A szembe kis bárányt, akinek közben karvaj körmei nőttek.
Valóban boldog vagyok, hogy önben, asszonyom, a női erények elszánt védelmezőjét ismerhetem meg. Kérem, adja el üdvözletemet lovagjainak.
Titkár úr, vigyázzon magára.
Na, mit szólsz ezekhez a sötét alakokhoz?
Mondd, egy szót sem kell elhinni abból, amit mondtak.
Hogy is kérdezhetsz ilyet? Nem ismered Messmernél? Egész Bécs a szerelmi botrányairól beszél.
És mégis, hogy örültünk, amikor Liza azt mondotta, hogy ez a possa Teréznek tudom.
De most már tisztán látok. A hadnagyúrnak egészen más szándékai lehettek Terézzel, mint a házasság. Tessék!
Én kimegyek és lemondom a fagylaltot.
Jó napot kívánok, Paradíz titkár úr. Hol maradsz tör, kollega?
Jövök, itt vagyok már. Jó napot kívánok.
Jó napot. Hát minek köszönhetem, uraim, a váratlan látogatást.
Nehogy azt higgye, hogy talán bocsánatot kérni jött.
Jaj, nem gondoltam ilyen nagy megtiszteltetésre.
Ha meghallja, milyen járatban vagyunk, elmegy a kedve attól, hogy ilyen hegykén beszéljen velem.
Nos, minek köszönhetem látogatásukat?
A császárnőnél voltunk audencián.
És a császárnő felsége személyesen javasolta nekünk, hogy önt a leány ügyében felkeres.
A leányom ügyében? Na beszéljenek világosabban, talán összeesküdtek ellene?
A kegyes császárnő füléhez ugyanis a lányával kapcsolatos olyan hírek jutottak el, amik felkeltették a felséges asszony legmagasabb kíváncsiságát.
Talán maga árulkodott a császárnőnek? Beszéljen, miféle hírekkel töpte meg a füléhez?
Na, mit akar tőlem?
Beszéljen már, ember!
A felséges császárnő arról szerzett tudomást, hogy a lánya visszanyert a látását.
Jaj, tehát erről van szó.
És magas készséget fejezte ki az irányba, hogy Terézt audencián fogadja, mert személyesen is meg akar győződni a nagyszerű vak zongora művésznő meggyógyulásáról.
Hallod, drágám, hogy milyen megtiszteltetés ért bennünket? A felséges császárnő audencián akarja fogadni Terézt.
És milyen boldog lesz Teréz!
Ugyanakkor a császárnő mai audenciánkon sejtetni kegyeskedett velük, hogy az a 200 dukát, amit a kincstár, a vak zongora művésznőnek utalt ki, a látó művésznőt már nem illeti meg.
Mit beszél? A császárnő meg akar fosztani bennünket a 200 dukától?
Legmagasabb elhatározását még nem ismerjük ugyan, de hiszünk bölcs belátásában.
Ne, ennek nem szabad megtörténnie. Hiszen ha a vaknak szüksége van a pénzre, mennyire inkább szüksége van annak, aki lát? A felséges császárnőnek ezt meg kell értenie.
A császárnőnek egyelőre egészen más a véleménye.
Teljesen le vagyok sújtva. Erre a pénzre építettem mindent ellen.
Ha megfogadná tanácsunkat, ugye a császárnőt minden bizonnyal jobb belátásra lehetne bírni.
És mi lenne az a tanács, mi? Követni fogom.
Hozza el a lányát Messner házából, mielőtt tökéletesen meggyógyulna. Akkor azt lehetne mondani, hogy nem lát jól, és hogy az évad járadék továbbra is jogos.
Elhozzam a leányomat, mielőtt tökéletesen meggyógyulna, hiszen ez a legnagyobb gonoszság volna, és én apa vagyok.
És 200 dukát?
1000 ördög és poka.
Drágám, gondolkozz! Terész szemevilága mégiscsak többet ér, mint 200 dukát.
Ó, asszony beszéd, te nem ismered a pénz értékét. Pénzzel még egészséget is lehet vásárolni, de pénz nélkül még az egészség is keveset ér.
Igen, az orvosnak nem csak tudományra, hanem ikletre is szüksége van. És a legtermékenyebb iklet múzsája.
A pénz.
Sajnos nem sokat elmélkedhetem, mert szegény az ördög. Uraim, nem győztek meg, de legyőztek. Holnap elhozom a lányát.
Történik másnap. Liza és Teréz állnak a tükör előtt, és a ruhát próbálják.
Milyen pompásan áll rajtad ez a ruha, Teréz.
Tényleg jól áll?
Mindent elrejt rajtad, és mindent kiemel.
És gondolod, hogy neki tetszeni fog?
Kinek? Neki? Lehet, hogy nem fogja mutatni, de azért bizonyosan nagyon fog tetszeni neki.
Nem csodálkoznám, ha nem mutatná, hiszen az az asszony olyan féltékeny, mint a szeretni.
Nem értelek, Teréz. Kiről beszélsz?
Természetesen Mesmerről.
Mesmerről? Talán elment az eszed? Hiszen Mesmer lős férfi.
A felesége nem szereti, és ő sem szereti a feleségét.
Ne hidd neki. Minden nős férfi így beszél, aki egy végtelen leállt a karácsában.
Mesmer nem olyan. Nem olyan, mint a többi ember, ő nemes.
Teréz, mi történt veled?
Szeretem. Szeretem minden kopok ellenére. Miért nem becsülte meg őt az a hitványasszony, aki most úgy leselkedik utánunk, mint valami kopó?
Hát ezen ne csodálkozz, hiszen a felesége...
Egyet több okot gyűlöljön.
Sajnos ehhez nincs jogod. Isten is emberek előtt, amíg Mesmer az ő házában él, az övé.
Jog és törvény mindig ezzel hozakodnak elő. Hát az én érzésem az semmi.
Teréz, de te mégis komolyan beszélsz? Gondolkoztál te, hogy ez a játék hova vezethet? Hogy mit szólnak az emberek hozzá, a szüleid? Vesztetbe rohansz!
Vele oda is szívesen rohannék. De mit is beszélünk erről, de csak abban segíts nekem, hogy minél szebb legyek. Mert már minden pillanatban itt lehet, és én még nem érzem teljesen szépen magamat.
A szemed olyan, mintha fekete parázs lenne. Mintha meg akarnál gyújtani az egész világot.
És a hajam az rendben van.
Aj, csábító a rendben.
Lehetséges, hogy így ne tessék neki jobban, mint eddig.
Bár ne tetszenél, mert csak baj lesz belőle.
Ezt te nem érted.
Tulajdonképpen már régen odahaza volna a helyed, hiszen látsz? Mire vársz tulajdonképpen?
Mesmer és én állandóan azt hazudjuk, hogy még nem látok jól. És az az érzésem, hogy mindennek vége lenne, ha elvinnének mellőle.
Nem félsz Istentől? Vagy aki még nálánál is félelmetesebb, az emberektől?
Tehetek róla, hogy valami vakerő, dob, sodor és túlemel a korlátokon.
Hallgass! Nézd ki van itt! Minden szabad hallotta.
Ó, nem tesz semmi.
Rettenetesen szégyellem magam.
Kifut.
Bocsáss meg, hogy idegen avattam bele legmélységesebb titkunkba. Tudom, hogy helytelen szavak voltak, de vétek nélkül nincs megbocsátás. Olyan sokáig értem sötétségben, hogy a világosság, amihez te általad jutottam, elnyegített.
Csak hogy a sötétség nem nyugszik, drága leány.
Mit akarsz ezzel mondani?
Nem akarlak meglepetésnek kitenni, és így meg kell mondanom, hogy rettenetes hajsza indult meg ellen.
Talán miattam?
Te csak ürügy vagy. Megsukallották a sikereimet.
Beszélj, mi van? Mit akarnak tőle?
Semmi egyebet, csak azt, hogy hagyjam el az országot.
És te itt hagynál engem?
A butaság nem láthat be a szívek redőjébe. Nem fognak majd minket megkérdezni. És mi sem mondhatjuk meg nekik, hogy mi forra vérünkben, mi szorítja össze szívünkben. Mi az ő szemükben förtelmes szörnyetegek vagyunk, akik túlemelkedtünk az ő mértékükön. Erre nincs bocsánat.
De mégis el tudnál hagyni?
Az erőszaknak engedni kell. Nem vagyok a magamban.
Belét fogok kapaszkodni, és nem fogom engedni, hogy hozzányúljanak.
És ha majd visszakövetelek tőle?
Én akkor sem megyek.
Ismét meghitt kettesben?
Van valami kifogása ellene, asszonyom?
Jó lesz, ha siet leányom, mert szeretőjének kifelé áll a rúdja.
Hogy mersz így beszélni?
Milyen személyes csábító vagy, elragadó, ahogyan a hölgy tisztességét védelmezze.
Egy nő tisztességének egyetlen mértéke a szerelem. Az én szerelmem pedig tiszta és határtalan.
Igaza? Na nevünk. Mióta tisztességes szerelem az, amelyik egy házas férfi felé irányul?
Igazán, és mióta tisztességes asszony az, aki a férjén kívül minden ficsút kegyeiben részt?
Csendben, becstelen! Tűröd, hogy a szeretőd ilyesmit vágjon a hites feleséget a jó tevőd szemébe?
Az igazság mindig kegyetlen. Mert igazság természetesen igazságtalannak tartó. De végül is egyszer valakinek meg kellett mondani az igazat.
Szerencsére már nem sokáig lesz alkalmad arra, hogy a hölgyecske igazságait védelmedbe vedd. Rövidesen repülni fogsz erről a helyről, amelyet nem tudtál megbecsülni.
Ha mennem kell, hát úgy menni fogok. És bármennyire is fájni fog itt hagyni betegeimet, és mindazokat, akik a szívemhez nőttek, de végre tégedet is itt hagyhatlak. A barátaid legnagyobb örömére.
Mi lesz a kisasszony?
Én követni fogom.
Hova fogja követni? A semmibe? A nyomorba? A nevetségességbe? És a szüleire nem gondol? És a császárnő törvényeire sem?
Én semmi másról nem gondolok, mint arra, hogy Messner mellett maradhassak. Akár itt, akár máshol.
Akit vitatkozzak magával. Majd meglátjuk. Adjő.
Messnerné elmegy.
Nagyon szeretted valamikor ezt az asszonyt.
Igen. Régen. Fiatal voltam, szegény és reménytelen, akit elkápráztatott a nagyvilági csillogás hamisság. Feleségemnek sokat köszönhetek. Nem én vagyok a hibás, hogy elhidegült.
Tőlem is el fogsz majd hidegülni.
A láng, amelynek lobogását elfojtották, parázsig. Soha nem foglak elfelejteni, bármi is történik.
Paradisz és Paradiszné bejön. Mindketten köszönnek.
Jó napot kívánok!
Anyám, drága anyám!
Doktor úr, azzal a szándékkal jöttünk, hogy leányunkat magunkkal vigyük.
Akarják vinni? De miért? Hiszen gyógykezelése még nem ért véget. Még nem lát tökéletesen.
Hogy miért visszük el, az mirány tartozik. Mi a szülei vagyunk, és mi tudjuk a legjobban, hogy mi szolgál leányunk javára.
Kérlek, apám, lehetetlen a kívánságom. Nekem még itt kell maradnom, hogy tökéletesen meggyógyulhassak. Mi történt hirtelen, hogy el akartok vinni?
Hazajössz és punktum.
Én nem megyek.
Nem jössz? Hogy mersz te ellenszegülni apád parancsának?
Anyám, te engeded, hogy hazad vigyelek, mielőtt teljesen meggyógyultam. Teréz, én nem akartam, de be kell látnod, hogy a 200 dukátot mégsem veszíthetjük el. Mi összefüggés van az én itt maradásom és a 200 dukát között? Leányom, ha itt maradsz és teljesen meggyógyulsz, a császárnő megvonja tőlünk a 200 dukátot, mert az csak a vakot illeti meg. Erről van szó. Hát ennyit érek én nektek? 200 dukátot? Nem megyek sehova.
Nem akarsz hazajönni? Itt akarsz maradni egy idegen férfi házában, és azt hiszed, hogy nem tudod, hogy mi? Nem tudom, hogy miért? Idáig züllött az én leányom. Ezt kell megérnem? Itt akarsz maradni ennél?
Uram, kérem, válogassa meg a szavait. Ha már nem érsz hálát irántam, legalább ne sírtegesse.
Mit? Még háláról beszél? Ide hoztam az ártatlan leányomat, hogy visszaéljen a jó hiszeműségével.
Hogy meggyógyítottam és vak szemeiket. Szemeit látóvká tettem, az persze nem számít semmi.
Inkább maradt volna vak, de erényes.
Erényes. 200 dukát erény.
Maga a hitvány kuruzsló, az apai érzéseimet merészi kigúnyolni. Mindjárt megtanítom én őt becsületre.
Nem engedem, hogy hozzám jöjj, apám, vagy csak rajtam keresztül.
Hagy Teréz, leányomnak, gondold meg és gyere haza. Ne bőszíts szegény apádat, hát tudod, milyen gyönge a szíve.
Valóban, titkár úr, meg kellene vizsgáltatni a szívét. Az ilyen gyöngéd emberek rendszerint szívbajban halnak meg.
Ne ingerelj az apám.
Na de most már elég a komédiából. Teréz, lódulj előre, hazajössz.
Apám, meg kell értened, de nem
megyek. Jézus Mária, Teréz, te szereted Messmert.
Szeretem.
Te szajha! Az én leányom egy szajha! Ha mi lesz velem?
Jó napot, ebben kívánok. A pillanatban belé Bart és Tör követi.
Hivatalos minőségben kénytelenek vagyunk megzavarni a családi jelenetet, és így nem kell kérdeznünk, hogy szívesen látott vendégek vagyunk-e.
A magas erkölcsbíróság ugyanis röviddel ezelőtt az ön ügyében, doktor úr, az orvosi kar egyöntetű kérésére határozatot hozott. Ő felsége a császárnő nevében, Ausztria magas erkölcsbírósága a Franz Anton Messmer orvosdoktor ügyében a következő határozatot hozta. Tekintettel arra, hogy Franz Anton Messmer azáltal, hogy a Lánstrászi 261 szám alatti házában betegeket oly módon gyógyított, ami a magas tudomány elveiről ellentétben áll, tekintettel arra, hogy ezzel a bécsi orvosi kar tiltakozás jutott be, mert a magnetizmus, amely tulajdonképpen varázsló boszorkányság, a hazai orvostudomány jó hívnevét végső veszélybe döntötte, tekintettel arra, hogy vétkes varázslata által a népre káros hatást gyakorolt, már pedig a népnyugalma, az állam legfőbb üdve és célja. Mindezekre való tekintettel a magas erkölcsbíróság kötelezi Franz Anton Mesmert, hogy Bécs városát és Ausztria területét minél rövidebb időn belül hagyja el.
Tudomásul veszem, mert mit is tehetnék mást. Bár professzor úr, ön minden esetre elérte cél. De hogy ez a cél milyen nemes, azt majd a távoli jövő fogja megmutatni. Az ön nevét már régen betemette a feledés homokja, amikor az én nevem élni kell.
A jövő nem érdekel, átengedem önnek. Valamint azt a dicsőséget is, hogy más országokat boldogítson. Ami pedig engem illet, doktor lesz, mert szerencsés utazást kíván.
Jó napot kívánok, professzor úrak! Mi állapotban vannak?
Becses engedelmével kedves férje kiutasítási végzését kézbesítettük ki.
Hm. És mi lesz a kisasszonnyal?
Én ha magával visz követem.
Te szemérmetlen teremtés, te! Ilyet mersz kiejteni a szádon? Egy nős emberrel akarsz a világba menni? Inkább rendőrkézre adlak, semmit, hogy ilyen gyalázatot elvisel.
Anton, szólj hát egy szót, magaddal viszel.
Szívesen magammal vinném, Teréz. De ez lehetetlen. A bizonytalanságban nem vihetem magammal azt, akit szeretek.
Mit hallok? Szeretni, Paradis kisasszony.
Haj, a szatír! Éppen ideje volt, hogy kiebrudálják az országból.
Mi lesz velem, ha elhagysz? Ha itt kell maradnom ennyi gonosz ember közé.
Hiába szállnánk szembe, Teréz, az erőszakkal.
Ne sír, Teréz! A nő sorsa az engedelmesség is a lemondás. Nem akarok lemondani.
Bocsánat, Mesmer doktor úr, hogy ilyen alkalmatlan időben jöttünk, de a városban az a hír járja, hogy önt kiutasították Bécsből. Ha ez igaz...
Hát pedig igaz, Ullan.
Akkor segítségére leszünk a doktor úrnak. Tüntetni fogunk ön mellett, aki a betegek ezreit gyógyította meg. Nem engedjük, hogy megfosszanak bennünket öntől?
Nem ám, az áldóját, nem engedjük!
Nem engedjük!
Külvárosi barátaimat már alarmíroztam, és mint fastáff a rongyosok élén készen állok arra, hogy győzelemre vezessem csapataimat.
Majd ott lesz a rendőrség is maga végig.
Lassan kibontakozik az anyja öleléséből Teréz, és a vakok bizonytalanságával és imbolygó járásával tesz néhány lépést előre. Minden jelenlevő figyelme ráterelődik.
Teréz! Teréz, mi van? Rosszul vagy?
Anton, nem látlak. Újra sötétség van körülöttem.
A varázslat tehát véget ért. Győztünk!
Igaza van. Győzött a sötétség.
Doktor úr, hát lehetséges ez?
Szinte természetes. Nagy lelki izgalom következménye. Most már nyugodt lehet, nincs többé veszélyben a 200 dukát. Haza viheti Teréz.
Teremtő Úristen! Rettenetes! Nem is olyan rettenetes. Amióta felnyitottam a szememet, nem láttam más rajtatot, mint a gonoszságot és kapzsiságot. Ez hát az ember, akinek az arcát olyan mohón akartam megismerni. Jobb lesz a sötétség békéje. Nem akarom látni a tavasz színét. Nem akarom látni a nyár pompáját, mert azt is a ti emberi pillantásotok szennyezi meg.
Most már gyere haza, leányom!
Megyek. Most már megyek. Isten veled, mester. Csak én tudom, hogy milyen csodálatos ember vagy. Hogy jó vagy és tiszta lelki. Köszönöm neked a fényt. Köszönöm, hogy láthattam az arcodat és érezhettem a csodálatos kezed simogatását. Imádkozni fogok, hogy az Úr vezéreljen újra hozzám. A te arcod, a te pillantásod a sötétségben is világítani fog.
Isten veled, Teréz!
Isten veled, Anton! Eredj tovább az úton, amelyen megindultál, és ne törődj az aljasok irigységével.
Isten veled, Teréz. Megyek, de lelkemnek egy darabja itt marad veled. De mennem kell, mert a világ beteg, és még vannak gyógyíthatatlan balgák, akik meg akarnak gyógyulni a Bartok, a Störkök akarata ellenére is. Professzor urak, önök elérték céljukat, de hogy ez a cél milyen nemes és milyen magasztos, azt majd a távoli jövő fogja megmutatni. A jelen kétségtelenül a tiéd. A ma, a holnap is, talán a holnap után is. De a ti neveteket már rég betemette a feledés homokja, amikor az én nevem még élni fog és világítani fog messze-messze a sötét éjszakában.